Szeretettel köszöntök mindenkit. Folytatjuk ezt az izgalmas témát, amit a múltkor elkezdtünk. A 8. fejezetben, illetve 9. fejezetben járunk, ugye keresztes Szent János lélek sötét éjszakájában, és ezt a roppant érdekes dolgot kezdtük el a múltkor vizsgálgatni, remélem számotokra is érdekes volt, hogy mi a különbség a sötét éjszaka és a depresszió között. És ez a nagy témánk, ezt próbálnánk most kicsit folytatni, és kicsit még jobban belemenni, ugyanis már a múltkor elcsodálkoztunk rajta, hogy keresztes Szent János abszolút megkülönböztetést tesz a két dolog között. Fölhív bennünket, hogy legyünk okosak és bölcsek, és különböztessük meg a melankóliát, a depressziót, a betegséget, vagy egyéb típusú lehangoltságokat a szűkebb értelemben vett sötét éjszakától. És erre a megkülönböztetésre megint csak vitális szükségünk van, mert mind a két fajta nehézséghez különböző típusú hozzáállásokra van szükség. Ugye mondtuk a múltkor, tragikus, amikor a depressziót összekeverjük a sötét éjszakával, és fordítva. Ha egy depressziósnak azokat a tanácsokat adjuk, ami egyébként a sötét éjszakán való átmenetelhez kéne, és fordítva, mind a kettő tragikus, mind a kettőnek nagyon negatív következményei vannak. Ezért kell megfelelően beazonosítanunk azt, hogy mi is történik a lelkélet útján valakivel, bárkivel megtörténhet, hogy elkapja őt egy ilyen deprimáltság, bárkivel megtörténhet, hogy valamilyen szempontból érzelmileg lehangolt lesz, és már a múltkor nézegettük, hogy erre milyen okok vezethetnek, de most ezt újra megnézzük. Tehát ez megtörténhet bárkivel. Nagyon-nagyon fontos, hogy ezt önmagában ne keverjük össze a sötét éjszakával. Tehát valaki csak azért, mert lehangolt érzelmileg. Valaki csak azért, mert rosszul van érzelmileg, ezért még önmagában erre az állapotra nem mondjuk, hogy sötét éjszaka. Lehet belőle sötét éjszaka, de ahhoz még egy-két dologra szükség van. Na, akkor már is nézzük meg, az múlt előadás végén is már ezt megnéztük, de most újra szeretném felolvasni a 9. fejezetnek az első bekezdését, ahol keresztes Szent János imigyen szól. Az említett lelki szárazságok azonban nem mindig a szóban forgó éjszakának és az érzéki vágy tisztulásának folyamányai, hanem bűnökből, gyarlóságokból, hanyagságból, lanyhaságból, vagy pedig valami rossz nedvből, ne jegyünk meg, 16. század leírás módjában járunk, illetve testi betegségből is származhatnak. Hogy tehát meg lehessen állapítani, vajon az ilyen szárazságot az említett tisztulás okozza-e, vagy pedig egyike a felsorolt fogyatkozásoknak, néhány jelet akarok itt erre vonatkozólag megemlíteni. Én azt találom, hogy legfőképpen három jel után lehet indulni, mondja keresztes Szent János, és ahogy a múltkor rácsodálkoztunk, csodálkozzunk rá egy picit újra. Keresztes Szent János, ez a 16. századi spanyol kármelita atya évszázadokkal a modern lélektan kialakulása előtt már ilyeneket mond. Hogy a két dolgot meg kell különböztetni, hogy van olyan, hogy egy lelki deprimáltság és melankólia és más okokból származó lehangoltság, és van olyan, hogy sötét éjszaka. Nem szabad a kettőt összekeverni. És hogy ő ezt, mondom, évszázadokkal a modern lélektan kialakulás előtt mondja, számomra megint csak döbbenetes. Hol tanult ő ilyet, ugye, a Salamanca Egyetemen? Hát sehol. Ugye ő, aki végzett 3 év filozófiát, aztán 1 év teológiát, aztán utána ott is hagyta ezt az egész skolasztikus teológiai fejtegetés rendszert, és inkább ment ugye mifelé, amit ő maga is ír, a belénk öntött misztikus szemlélődés felé, ahol ő mélységesen megismerte az Istent és az embert. És ugye ez Avilai Szent Teréz tudományának is a titka, hogy azért képes szinte mondjuk így iskolázatlanul, kvázi tanulatlanul beszélni ezekről a témákról, mert mélységesen ismeri az embert. Istennek a fényében. És látjátok, a misztikus pontosan ez, nem csak az, aki Istent ismeri, hanem pontosan a mélységes Isten ismerete miatt látja, hogy az emberi személy hogyan működik belülről. Csak egy kicsit gondoljunk ugye arra vissza, hogy Avilai Szentteréz a belső várkastélyban megcsinálja a belső világunknak ezt a kettébontását, csak ő ugye még nem tudja használni azokat a pszichológiai jellegű szakkifejezéseket, amit ma már mi tudunk használni. Ő ugye szimbólumokhoz nyúl. Ugye azt mondja, hogy belül ott van a várkastélynek a trónterme, meg maga a várkastély, az valahogy ott a személynek a legbensőbb magja, és utána, ugye emlékszünk, nem azt mondja, hogy mindjárt jön a test, a várkastélynak a, ez a körítő fala, hanem a kettő között van ez a bizonyos csúszómászós, vadállatos vidék. Ugye emlékszünk? Avilai Teréz ehhez a szimbólumrendszerhez nyúl, még nem tudja neki azt a nevet adni, amit manapság már szoktunk mondani, hogy ezt a bizonyos benső, képlékeny területet, ami a testünk és a személyiségünk magja között van, ezt pszichés világnak hívjuk. Neki még nem volt meg ez a szakkifejezése, de ami miatt ő ismerte az Istent nagyon-nagyon mélységesen, pontosan emiatt látta és értette, hogy az emberi személyben belül milyen általános törvényszerűségek vannak. És ráérzett, anélkül, hogy tanulta volna, hogy igen, az emberi személy nem csak test és lélek, hanem ott a bizonyos lelki világban ott belül van még egy másik világ. Ott vannak az érzelmeinknek, a különböző hozzáállásainknak. Ez az egész pszichés, képlékeny világ, amelyre Teréz is ugye mondja, hogy ez nem azonos a lélekkel. Tehát én nem vagyok azonos, az én identitásom nem azonos például azzal, hogy olykor miket érzek, meg hogy milyen harcok dúlnak bennem. És ugye emlékszünk ennek az üzenetnek a fölszabadító mi voltára, hogy nem vagyok azonos a pszichés dolgaimmal. Azokat hordozzuk, azokkal küszködünk, abban van egy csomó jó és kevésbé jó dolog is, de az én személyiségem magja, az én identitásom, az én énem, az ettől valamilyen szinten különbözik, még hogyha nyilván ezek egy szétszakíthatatlan egységben léteznek. Keresztes Szent János egy másik művében pedig úgy fogalmazza ezt meg, hogy a lélek alsó és felső része. Ő ezt így mondja. Alsó és felső rész ugyanaz, ami Avilai Teréznél a léleknek a magja, a trónterem, és a csúszómászós vadállatos vidék. Hogy a lélek, az én énem, az én identitásom, mint a személyiségem legbensőbb magja, és az azt körülvevő érzelmi, pszichés, stb. Világ. És ebből csak azt akarom kihozni, hogy látjátok, hogy ezek a nagy misztikusok pontosan az Isten ismeretük tisztasága miatt látták, értették, anélkül, hogy iskolába tanulták volna, hogy hogyan működik az emberi személyöd belül. És utána a modern lélektan is erre néz vissza. És azt mondja, hogy ezek a misztikusok megláttak olyan mélységeket, amelyből mai napig a modern lélektan is tanulhat, és tanul is remélhetőleg. De látjátok, ez a misztikusoknak a nagy titka. Nem csak Istent ismerik, és az emberrel ők már nem foglalkoznak. Pontosan az Isten ismeretük miatt ismerik az embert. És annyira jó ezt látni, annyira jó ezzel foglalkozni, hogy a misztikusok életszemlélete nem az, hogy hagyjuk ezt az egész emberi világot, csak Istennel foglalkozzunk. Pontosan azért, mert Istennel foglalkozunk mélységesen, ezért kell foglalkoznunk az emberségünkkel, saját magunkkal, a belső világunkkal. Tehát ez a kettő totális módon összefügg. Látjátok, Keresztes Szent János évszázadokkal ezelőtt már ilyeneket mondott, ezt a mai napig hihetetlenül fontos és megfontolandó bölcsességet, hogy a melankólia, a depresszió és a sötét éjszaka az két különböző dolog. Az érzelmi jellegű kiüresedés, kiszáradás, kedvetlenség nem biztos, hogy a fejlődés fájdalma. Kommentálom ezt már én így. Tehát, hogy a fejlődés fájdalmához, a fejlődés fájdalma nem biztos, hogy alapvetőleg megvalósul, amikor valaki csupán, csak úgy pusztán ki van üresedve, érzelmileg ki van száradva, falnak van fordulva, le van hangolva, sorolhatnám még ezeket a kifejezéseket, önmagában nem biztos, hogy csak azért, mert valaki átél egy ilyen érzelmi jellegű kiüresedést, ezért már is magára azt mondhatja, hogy hoppá, én sötét éjszakában vagyok. Lehetséges, hogy abban van, de nem biztos. És látjátok, mennyire csodálatos ez, hogy Keresztes Szent János mit nem csinál? Nem általánosít. Ja. milyen fontos ezt megtanulni. Hogy különbséget tesz dolgok között. És nem mondja, hogy minden egyes problémakörhöz ugyanolyan megoldási stratégiákat kell alkalmazni. Keresztes Szent János megkülönböztet. És ez egy fantasztikus karizma, amit újra és újra kell tanulnunk. Keresztes Szent János nagyon jól tudja, hogy az emberi személy belső világa az egy összetett, komplikált dolog. Nem lehet elbagatelizálni, és nem lehet leegyszerűsíteni a belső lelki világunkat, például úgy, hogy én csak azt mondanám, hogy te depressziós vagy, ha rosszul érzed magad. De a másik véglet az, hogy mindjárt azt mondanám, hogy te sötét éjszakában vagy, ha rosszul érzed magad. Vagy ez van, vagy az van. Meg kell vizsgálni. Tehát Keresztes Szent János nem bagatelizál el, és nem egyszerűsít le egy komplex, összetett probléma rendszert, ami az emberi személy belső világa. Látjátok, micsoda bölcsessége. Tehát ez az érzelmi jellegű kiüresedés sok okból lehetséges. Ugye János, hogyha felsorol párat, mondja például, hogy bűnökből jöhet ez a fajta kiüresedés. És ezt hogyan kommentálhatnánk? Például úgy, hogy a rossz döntéseink következményének a fájdalma is lehet egyfajta ilyen érzelmi kiüresedés. A lelki ismeret furdalás, az a száraz, gyümölcstelen bűntudat és lelkiismeret furdalás, azért, mert valamit rosszul tettem, hoztam egy rossz döntést, és annak most érzem a következményeit. És ez önmagában még nem biztos, hogy sötét éjszaka. Egyszerűen visszacsapott az, amit én tettem. Ugye a bűnünkbe bele van csomagolva már, úgy is mondhatnánk bibliai kifejezéssel, hogy büntetés, azt is mondhatnánk másabb kifejezéssel, hogy negatív következmény. És csak azért, mert egy ilyet átélek, az én rossz döntésemnek a rossz következményét, és emiatt furdal a lelkiismeret, és bűntudatom van, ez még egyáltalán nem biztos, hogy tisztító hatású, nem biztos, hogy ettől fejlődni fogok, lehet ettől csak beteg leszek, és visszafelé fogok haladni. Tudjuk, ennek a fajta száraz, lelkiismeret furdalásos bűntudatnak semmi köze a megtisztító jellegű bűnbánathoz. Amikor majd jön a bűnbánat, amikor majd jön az, hogy én tanulok a hibámból, tanulok abból, amit elkövettem, és változtatni akarok tiszta szívvel, na ebből már lehet a fejlődés fájdalma. Az a fájdalom, ami a bűnbánatomat kíséri, az az üdvös, egészséges fájdalom, az már lehet a sötét éjszaka. És lehet emiatt a fejlődésnek a fájdalma. De önmagában a lelki furdalás, önmagában ez az önmarcangoló, száraz bűntudat egyáltalán nem biztos, hogy a fejlődés fájdalmát jelenti. Aztán mondja János atya, hogy hanyagságból, lanyhaságból is lehet bennünk egy ilyen fajta lehangoltság. Magyarul lustaságból. Amikor egyszerűen arról van szó, hogy nem azt teszem, ami a dolgom. Más dolgokat csinálok, elveszik az erőm, energiám ezredrangú dolgokban, nem osztom be az időmet, és akkor persze, hogy úgy találom magam, hogy le vagyok hangolva. Mert nem azt csináltam, amit kellett volna. Ez is egy egyszerű emberi jelenség, amely miatt elkaphat bennünket egy ilyenfajta lehangoltság. Ez se biztos, hogy önmagában a fejlődés fájdalma. Vagy, ugye amikor ezt mondja János atya, hogy rossz nedvek, ugye mondtuk a 16. század nyelvezetének, ugye így beszél ezekről a biokémiai dolgokról, ezek, amik bennünk vannak ott, ezek a rossz nedvek, amiket ő így mond, hogy a rossz nedvek a melankóliának, a depressziónak a kialakító tényezői, mondom a 16. század nyelvezetében. Ma már ezt ugye úgy mondjuk, hogy depresszió, és itt a betegség szűkebb értelmében értem ezt a kifejezést. Amikor valaki tényleg depressziósá válik, annak minden egyes tünetével. És még egy ilyet mond, hogy a testi betegség. A testi betegségeink miatti rossz hangulat, amit ugye így kommentáltunk a múltkor, rosszul vagyok, mert rosszul vagyok. Fáj itt-ott, nem vagyok jól, nem vagyok vidám, nem vagyok örömteli, mert fájok éppen. Fájnak a végtagjaim, rosszul vagyok. És ez a fajta testi betegségből származó lelki rosszullét sem biztos, hogy önmagában a lelki fejlődésemet fog eredményezni, hogy az önmagában sötét éjszaka válhat belőle az. Mindjárt megnézzük, hogy hogy. Ne tévesszen meg bennünket az, hogy a, már így az előadás bevezetőjében, meg a címben azt a kifejezést használom csak, hogy depresszió. Hogy depresszió vagy sötét éjszaka. A depresszió szót én itt egy kicsit tágabban értem, tehát nem csak a szűk értelemben vett pszichológiai betegség szintjén értem itt a depressziót, hanem kitágítva belepakolnék minden egyes ilyen kategóriát, amit az előbb elmondtam nektek. Tehát amikor a következőkben a depresszió kifejezést használom, akkor azt értsétek úgy, hogy ezt tágon értem. Benne van a pszichés betegség is, de benne van az összes említett dolog, tehát a bűneinknek a fájdalma, a lustaságból, a testi betegségből, satöbbiből származó lehangoltságunkat is beleértem ebbe a kifejezésbe, csak meg kell találni ezeket a rövid, frappáns kifejezéseket, amikkel élni lehet ugye a kommentárunknak a további részében. Na, és akkor még egyszer nézzük meg ezt a bizonyos különbségtételt. Hogy ezek a bizonyos szenvedések, ezek a bizonyos testi-lelki lehangoltságok, ezek, mondom, ismétlen önmagukban egyáltalán nem biztos, hogy megtisztítanak minket, egyáltalán nem biztos, hogy a fejlődés fájdalmát eredményezik az életünkben. Mondtuk, ezek a szenvedések önmagukban tönkre is tehetnek bennünket. Nem lesz belőlük automatikusan a fejlődés fájdalma. Tehát itt üzzük el azt a mítoszt, hogy, és ez ugye nekünk lelki élete törekvő embereknek ez bejöhet, mint egy ilyen gondolat, hogy csak azért, mert valami fáj, csak azért, mert szenvedek, ez már önmagában számomra a tisztulást, a fejlődést jelenti és eredményezi. Nem biztos. Ne misztifikáljuk túl a szenvedést is, tudjuk, hogy mi erre katolikusok eléggé hajlamosak vagyunk, főleg a ilyen szenteket félreértelmező különböző értelmezések miatt, amikor szinte a szenvedésnek önmagában adunk egy értéket. Hogy aki szenved, az már önmagában azzal már ő tisztul és fejlődik, Istenhez közelebb kerül, testvéreim, hogyha ez igaz lenne, amennyi szenvedés van ebben a világban, akkor ennek már rég azt kellett volna kihoznia, hogy az egész világon mindenki szent és közel van Istenhez. Ha önmagában a szenvedés képes lenne arra, hogy Istenhez közelebb vezessen bennünket, akkor a nagy mennyiségű szenvedés miatt már meg is szűnt volna a szenvedés, nem? Mert akkor Istenhez mindenki közelebb került volna, és mindenki már szent lenne. A szenvedés önmagában nem érték. A szenvedés önmagában, mondjuk így, egy megszüntetendő dolog. A szenvedésből lehet kihozni a fejlődés fájdalmát, csak ahhoz szükséges még valami. Szükséges egy jó hozzáállás. Nem elég önmagában az, hogy valaki azért, mert szenved így pusztán, ezért ő már csupán ettől Istenhez közelebb fog kerülni. Ez nem igaz. És ne gondoljunk így a szenvedésre. A szenvedésnek, mint olyannak, úgy tudjuk, két végkimenetele lehet. Vagy betegek leszünk tőle, tönkre megyünk tőle, vagy megújulunk és szenté válunk tőle, és megtisztulunk. Hogy melyik lesz a szenvedésből, az a mi saját hozzáállásunktól függ. Látjátok, azt hiszem ez a legfontosabb kulcs, amit itt meg kell tanulnunk. Csak azért, mert valami fáj, ne mondjam ezt egyből rá, hogy ez sötét éjszaka. Nem mondjuk a sötét éjszakára, hogy depresszió, de a depresszióra sem mondjuk, hogy sötét éjszaka. Azért tapasztalom, hogy főleg a ilyen lelki, életi nyelvezetben jártasabb személyeknél fordulhat például az elő, főleg mondjuk, aki keresztes Szent Jánosról hallottak, hogy nagyon könnyen a saját depressziójukra azt mondják, hogy sötét éjszaka. És alkalmazzák saját magukra ezt, hogyha sötét éjszaka, akkor nekem nem kell semmit csinálni, csak várni, nem kell semmit csinálni, csak nyugton maradni, és majd elmúlik. Pedig szegényke depressziós igazából, és szaksegítséget, orvosi segítséget kellene kérnie. De aki hallott mondjuk a misztikának erről nyelvezetéről, azzal mondom előfordulhat, és létezhet ez a veszélyes helyzet, hogy a saját betegségére azt mondja, hogy sötét éjszaka, pedig egyáltalán nem biztos, hogy erről van szó. Ismétlem, a megkülönböztetés hiányának nagyon súlyos következményei lehetnek. Hogyan lehet ezt megkülönböztetni? Megint csak azt mondom, hogy ami gyógyítható, az gyógyítsuk. Tegyük meg, amit emberileg meg tudunk tenni a fájdalmaink, érzelmi lehangoltságaink kapcsán. Tehát tegyük meg, amit emberileg meg tudunk tenni. Szüntessünk meg annyi fájdalmat, amennyit csak meg tudunk szüntetni emberileg, és amikor elértünk megint csak a falig, és még mindig nem szűnt meg egy bizonyos fájdalmam, na ott lehet egy esély arra, hogy akkor itt talán már a sötét éjszakáról beszélünk. Nem mondjuk minden fájdalomra, hogy sötét éjszaka. Amivel emberileg már nem tudok mit tenni, amikor már elértem az emberi határaimhoz, és falhoz érkeztem, akkor már lehetséges, hogy a fejlődés fájdalmánál tartok. Amivel emberileg már nem tudok mit tenni, abból lehet a fejlődés fájdalma. Illetve, és akkor itt jön be egy másik érdekes gondolat, hogy maga a segítségkérési folyamat, vagy a változási folyamat a testi-lelki betegségeink kapcsán is átalakulhat a fejlődés fájdalmává. Mondok erre egy példát. Például van egy depressziós beteg, aki tényleg a betegség szűk értelmében depressziós. Ez ugye önmagában mondtuk, hogy ez még nem sötét éjszaka, de tegyük fel, hogy ő reflektál arra, hogy ő beteg, van neki betegség tudata, és elkezd mondjuk fájdalmak közepette ugyan szenvedve, fogösszeszorítva, de elkezd segítséget kérni. Na és ez a segítségkérési folyamat, amikor valaki rádöbben például a pszichés megbetegedésére, és nem mondja már erre azt, ami nem igaz, hanem rájön a realitásban, hogy ez mi, és elkezd segítséget kérni, na talán ez a bizonyos segítségkérési folyamat már is lehet neki a fejlődés fájdalma. Önmagában a deprimáltság nem a fejlődés fájdalma. De a segítségkérés fölvállalásával együtt járó szenvedés, az már lehet a fejlődés fájdalma. Vagy amikor, ahogy az előbb is említettem, van a bűnöm miatti lelkiismeret furdalás. Hogy ez nem a fejlődés fájdalma önmagában. De amikor a bűnöm miatti lelkiismeret furdalás bűnbánattá alakul, azaz, amikor arról van szó, hogy nem csupán marcangolom magam a múlt bűnei miatt, hanem tanulok belőlük, akkor ez a bizonyos folyamat, hogy én tanulok a bűneimből, és változtatni akarok, na ez alakul át üdvös és egészséges bűnbánattá, és akkor ez már önmagában lehet már is a fejlődés fájdalma. Az, hogy marcangolom magam, és ez fáj, és ez rossz, ez még nem sötét éjszaka. De az, hogy szembenézek a rossz döntésemmel, annak következményével, és tanulni akarok belőle, és változtatni akarok rajta, na ez már lehet a fejlődés fájdalma. Egyébként itt annyira érdekes, hogy pontosan ugye sokat emlegetjük a gyónást, hogy hogyan kéne jól gyónni, és amikor magam is nehézségekről számolok be a gyóntatási praxis kapcsán, hogy mennyire sokan, ugye főleg ugye advent végén, meg nagybőjt idő végén, a szentgyónást csak letudják és túl akarnak esni rajta, valahogy így tudtam megfogalmazni, hogy miért is nem lesz az ő szívükben változás, mert nincsen ott a bűnbánat, és a bűnbánat itt mit jelent? Nem az önmarcangolást, hanem az, hogy változtatni akarok. Na és látjátok, mondom, megint csak kiemelem, hogy például az advent végi gyónások 90%-ában én nem hallottam azt, hogy valaki változtatni szeretne. Tehát nem volt ott, és most nem az, hogy verbálisan ott volt, hogy valaki ezt ki is mondja. Aki változtatni akar, azon lehet érezni. Ahogy beszél az életéről. Ahogy beszél az elkövetett bűneiről. És ott van mögötte valahol ez a megfoghatatlan vágy, hogy ő szeretne változni, nem letudni akarja a gyónást, és mindent ugyanúgy csinálni, mint eddig. Hanem változni szeretne. Na testvérem, én valahogy itt látnám a feloldozásnak egyébként a kritériumát. Hogy azt kellene feloldoznunk, és a feloldozás annak lenne gyümölcsöző, akiben valamilyen szinten ott van egy kicsit, hogy én változtatni akarok. És itt a változtatás nem azt jelenti, hogy másnaptól én egy 180 fokkal megfordult életet élek, hanem valamiben az életem valamelyik területén egy kis lépést akarok tenni, és változtatni akarok. Na ez a bűnbánat. Ez az üdvös és egészséges bűnbánat. És mondom, olyan sokaknál nem hallottam ezt. Hanem csak, ja, elkövettem ezt meg ezt, de atya, nem én vagyok ám a vízkis rabló. Nem én vagyok az, akinek a nevével példálóznak a faluban. Nem vagyok én olyan rossz ember. Aha, oké, tehát ez mit jelent? Ha már tényleg nem te vagy a bankrabló, és nem te vagy a dzsihadista terrorista, akkor már rendben van. Az, hogy életszentség. Az, hogy van még fejlődési út, ugyan már nem én vagyok a rossz ember. Nem én vagyok a sikkasztó házasságtörő, nem én vagyok a bankrabló, tehát már jó vagyok. Aha, tehát hogyha azt a szintet elhagytam, akkor onnantól kezdve már nincs hova fejlődni. És látjátok, pontosan ez az, hogy ez is egy ilyen lelkiismeret megnyugtatás csupán, lelkiismeret elaltatás. Ha már nem én vagyok a címlapokon szereplő bűnöző, akkor az én életem már rendben van. Nem vagyok én rossz ember. Oké, persze, hogy nem vagy az, de milyen fejlődési út lehet még előtte? Tehát az élet szentségre vagy meghívva. Nem csupán arra, hogy ne legyek rossz ember. Persze, az fontos, hogy nem vagy az. De aztán utána még milyen út van, hogy tisztulhatunk, fejlődhetünk. És látjátok, éppen ezért mondom fájdalmasan, hogy olyan sokaknál nem hallom ezt a bizonyos vágyat, hogy én fejlődni szeretnék. És nem csak azért adok hálát, hogy nem én vagyok az utolsó, leggonoszabb ember ezen a világon. Tehát erre mondom, hogy amikor valakiben megszületik ez az üdvös bűn bánat, amikor jön a vágy, hogy én valamit az életemben változtatni szeretnék, még ha az egy apróság is, de tennék előre egy lépést, na az már, igenis, az a fajta üdvös bűnbánat, az már is lehet a sötét éjszakának a velejárója, és lehet a fejlődés fájdalma. Vagy megint csak egy ilyen dolog, hogy amikor testi betegséget élek át, ugye mondtuk, hogy ez még önmagában nem biztos, hogy sötét éjszaka és fejlődés fájdalma, de mondjuk ezt valahogy Istennel együtt élem át. Hozzáteszem, miután kértem segítséget. Tehát miután elmentem orvoshoz, miután fölhívtam valakit, hogy segítsen rajtam. Tehát ugye most nem arról beszélek, amikor valakinek mindene fáj, de semmilyen segítséget se kér, se testit, se lelkit, hanem amikor az van, hogy kértem segítséget, és elindultam egy gyógyulási vagy valamilyen kezelési folyamatban, oké, és ezt valahogy megpróbálom Krisztussal együtt átszenvedni, akkor igen, erre már lehet mondani, hogy a testi fájdalmamból származhat egy sötét éjszaka, azaz a fejlődés fájdalma, azaz egy tisztulás. Nem önmagában a testi betegségből, hanem azt, hogy én megfelelő segítségkérés után és mellett ezt Istennel együtt próbálom átélni. Igen, akkor a testi fájdalmakból is lehet sötét éjszaka és a fejlődés fájdalma. Mindezeket miért mondtam el? Tehát látjátok, hogy azért a különbségtétel, így a depresszió és a sötét éjszaka között azért nem olyan túlságosan éles, olyan szempontból, hogy a depressziós jellegű lehangoltságokból nem lehetne a fejlődés fájdalma kihozható belőlük. Igen, kihozható belőlük. Ezt hogyan lehet egyébként egy kis példával jellemezni? Én nagyon szeretem ezt a kis példázatot. Mondjuk ezt az egészet, amit elmondtam, így a hajóhoz hasonlítjuk, és például a szenvedésnek a szeleit, amely egyébként fölborítaná a hajónkat, mit csinálunk velük? Belevezetjük a vitorlánkba, hogy gyorsabban haladjunk tőle. Tehát, hogy a testi betegség, a depressziós lehangoltság, a bűnöm miatti lelkiismeret furdalás, mint a szenvedés szele, ez önmagában arra képes, hogy fölborítsa a hajómat, de egy jó hozzáállással csinálhatom, hogy ezeket belevezetem a vitorlámba, és gyorsabban fogok haladni tőle, mint azelőtt. Vagy, még egy ilyen hajós példa, a hajómon megtalálom a potya utasokat. És a potya utasok, ezek a bizonyos fájdalmak, szenvedések. És akkor mit szeretnénk velük úgy alapvetőleg csinálni a potyautasokkal? Kidobni őket a hajóból, mert nem odavalók. De csináltok más dolgot is, például az, hogy evezőt adok a kezükbe az összes potyautasnak. És ezáltal gyorsabban fog haladni a hajóm. Lehet, hogy gyermetek, banális példák ezek, de velem ezt úgy megértették, hogy igen, ezek, amiket ugye az élet törékenységéből átélünk, lelki furdalás, depresszió, testi betegséget. Ezeket a szenvedéseket bele lehet vezetni az életünkbe, mint erőforrásokat. Nem önmagában válik azzá. De egy helyes hozzáállással azzá válhat. No, és akkor most nézzük is meg ezt a bizonyos három jelet. Tehát Keresztül Szent János három jelről ír, amelynek a megléte nagy valószínűséggel üzeni nekünk, hogy az illető sötét éjszakán megy keresztül, és nem pusztán depressziós. Nézzük meg az első jelet. Így írja a tanulmány. Az első jel az, hogy az illető nem talál ugyan élvezetet és vigasztalást az istenes dolgokban, de épp oly kevéssé vonzódik a teremtett dolgokhoz. Isten ugyanis azért helyezi bele a lelket a sötét éjszakába, hogy kiszárítsa és megtisztítsa érzéki törekvő képességét, és éppen azért nem engedi, hogy bármely dologban kielégítést és örömet találjon. Ebből a körülményből tehát nagy valószínűséggel lehet arra következtetni, hogy ez a szárazság és kedvetlenség nem származik újabban elkövetett bűnökből és gyarlóságokból. Mert ha ilyesmiből eredne, akkor az illetőnek szükségképpen kellene némi hajlandóságot vagy kedvet éreznie arra, hogy ha már nem Istenben, legalább más valami dologban keresse örömét. Mert valahányszor megeresztjük az érzéki törekvő képesség zabláját valamely tökéletlenség irányában, azonnal érezhető, hogy arrafelé vonzódik, mégpedig gyöngébben vagy erősebben aszerint, hogy mekkora élvezettel és mohósággal ízlelte meg azt. Mindazonáltal ez az égi és földi dolgok irányában érzett kedvetlenség valami testi rosszul létből is eredhet, vagy pedig epés nedvekből, melyek szintén képesek az ember kedvét mindentől elvenni, és éppen azért van szükség a második jelre és tünetre. Na látjátok, mi ez a bizonyos első jel? Az első jel az, hogy az illető nem talál vigaszt a lelki dolgokban, nem talál örömet a vallásos dolgokban, a vallás gyakorlatban, tehát semmi istenes dologban nem találja örömét, de másban sem nagyon. Semmilyen más dologban nem találja örömét, tehát nem csak Istenre és a lelkélet gyakorlatára nézve van benne egy érzelmi sivárság, hanem az élet többi területére nézve is van benne egy érzelmi sivárság. Na de itt nem állunk meg, mert Keresztül Szent János maga mondja, hogy önmagában az, hogy valaki lehangolódott, istenes és világias dolgok szempontjából egyaránt, ez még nem biztos, hogy önmagában sötét éjszakát jelent. Ez még lehet simán a szűk értelembe vett depresszió totális tünete, hogy valaki minden kapcsán kedvét vesztette. Tehát nem elég az, hogy ez a jelenség bennem van, szükséges még másik két jel, hogy azok igaznak bizonyuljanak bennem, hogy elmondhassam, hogy valóban a sötét éjszakában vagyok. Második jel, így írja. E tisztulásnak második tünete az, hogy az illető, ja, és ez nagyon szép, rendesen csak aggódva és fájdalmas érzéssel tud Istenre gondolni. Mert azt képzeli, hogy nem képes neki szolgálni, és hogy visszafelé süllyed. Mindezt pedig azért, mert nem talál élvezetet az isteni dolgokban. Ez a jele annak, hogy ez a szárazság és kedvetlenség nem származik hanyagságból és lanyhaságból. Mert a lanyhaságnak jellemző vonása, hogy nem sokat törődik az istenes dolgokkal, s nem veszi azokat a lelkére. Ebből az következik, hogy a lelki szárazság és a lanyhaság között nagy különbség van. Ugyanis a lanyhaságból származó szárazság esetén az akarat és a lélekerő nagyon laza és gyönge, s nincs benne törekvés az Isten szolgálatára. Ellenben a tisztuló szárazságban megmarad a rendes törekvés. S mit mondom, fájó érzéssel párosul amiatt, hogy nem képes igazában Istennek szolgálni. És még ha ez utóbbiba bele is találna vegyülni egy kis melankólia, vagy más ilyen nedv, ami olykor megtörténik, jaj, de realista ez a Keresztül Szent János, azért nem veszíti el tisztító hatását a törekvő képességre, mert hiszen ez összes élvezeteidől meg van fosztva, s minden gondja az Úristenre irányul. Ha ugyanis kizárólag ilyen nedvnek volna folyamánya, akkor teljes kedvetlenségben és mindentől való undorodásban merülne ki, de nem jelentkeznék a vágy, hogy Istennek szolgáljon. Ellenben a tisztító szárasságban ez megvan, s bár az érzéki rész nagyon is elernyett, lanyha és gyönge a cselekvésre, mivel nem talál benne élvezetet, a szellemi rész ellenkezőleg teljes munkakedvnek örvend és erősnek érzi magát. Na, imigen szól a második tünet, és hogyha ezt egy kicsit túl misztikusnak találtuk volna, akkor most megpróbálom megmagyarázni, hogy mi is ez. Hát a második tünet az, és mondom, ez meghatóan szép, hogy az illető fájdalommal gondol az Istenre. Tehát nem csak le vagyok hangolva, vagy rosszul vagyok, hanem ebbe a lehangoltságban, a kedvetlenségbe belevegyül egy ilyen érdekes érzés, hogy Istenre gondolok, akkor az ott az fáj. Fájdalommal gondolok rá. És mi a fájdalomnak az oka, János, hogyha szerint az, hogy a lélek úgy érzi, hogy nem képes neki megfelelően szolgálni. És miről van itt szó? Tehát ez az Istennel kapcsolatos fájdalmas érzés, ennek ugye most már semmi köze az Istentől való rettegéshez és félelemhez. Nincs köze a neki való megfelelési kényszerhez. Mihez van ennek a fájdalmas érzésnek köze? És talán ezt tudjátok, mivel látjuk ellentétben, a szellemi gőggel. Emlékszünk, ugye a kezdők útján a szellemi gőgösre mi jellemző, hogy ő meg van győződve arról, hogy tökéletesen szolgál az Istennek. Ki ha ő nem? Ő az, aki tökéletesen szolgál az Istennek, akinek mindenre egy tökéletes válasza van, aki az Istennel kapcsolatban úgy érzi, hogy tanulni valója, változni valója, tisztulni valója nincsen. Maximum ő taníthatja sok-sok lemaradott szemét, de egyébként, hogy ő tanuljon bármit, hogy neki kelljen változnia, az nem fölmerülni a gondolatnak, hogy ő nem tud Istennek szolgálni rendesen. Hát ki hallott mája? Tehát ki, ha ő nem? És ugye az Istennek a szolgálatát, ugye ő általában mivel téveszti össze? A vallásgyakorlattal. Ugyanúgy, ahogy a farizeus az evangéliumban. Templomba járok, böjtölök, tizedet adok, imádkozom, stb. Ki, ha én nem? Én aztán tudok Istennek szolgálni. És ennél a pontnál, amikor az illetőt eléri a sötét éjszaka, ez a krízis, a tisztulás, akkor ez együtt jár egy ilyen fájdalmas érzéssel, hogy úgy érzem, hogy én nem tudok Istennek szolgálni rendesen. És ez egyébként, tudjátok, nem egy önutálat és öngyűlölet, hogy én senki vagyok, én Istennek semmit sem tudok tenni. Nem erről van szó, hanem sokkal inkább arról, hogy az Isten ismeret és az önismeret új fényében, ami a sötét éjszaka által rám áramlik, összeomlott magamról a szent kép. Összeomlott magamról az a bálványkép, amit lehet egész életemben sminkelgettem, kenegettem, csinálgattam, építgettem a magamról alkotott szent szobrot. És ez a sötét éjszakában a krízisben ripityára, darabokra törik. És ebben az új fényben látom, nem vagyok szent. Nem tudok Istennek szolgálni. Rájöttem, hogy törékeny és gyenge ember vagyok. Tehát ez a fájdalom itt ebben a sötét éjszakában a valóságról szól, a realitásról szól, arról szól, hogy ennyi vagyok, nem vagyok szent, és nem kell magamról bálványképeket építeni, törékeny és gyenge ember vagyok. És ez most egy fájdalommal tölt el, de látjátok, ez most már kezd egy ilyen üdvös, egészséges fájdalommá válni, hogy nem vagyok én szent. Törékeny ember vagyok. Aztán természetesen a sötét éjszakának majd meg lesz az a gyümölcse, hogy ezt el tudom fogadni fájdalom nélkül is. Hogy igen, ennyi vagyok, ennyit tudok tenni, törékeny ember vagyok, nem vagyok szent, ez az én utam, ez az én életem, ezek az én képességeim, próbálok fejlődni, és aztán majd eljön talán az, hogy ez nem fog bennünket olyan nagyon nagy fájdalommal érinteni, hanem ezt el tudjuk fogadni ennek a realitását. De ennél a pontnál, az első tisztulásban, amikor összedől úgy először ez a magamról alkotott szent kép, és kívánom mindenkinek, hogy minél hamarabb jöjjön el az illúzióvesztésnek, a lufi kipukkadásának a fájdalmas, de üdvözítő tapasztalata. Hogy én ennyi vagyok, én ennyit tudok tenni, nem vagyok szent, összeomlott magamról a szent kép, rájöttem, hogy törékeny és gyenge ember vagyok. Ennél a pontnál ez még fájdalmas. És a lélek ezért gondol Istenre ezzel a fájdalommal, hogy nem tudok neki szolgálni. De ez a fájdalom most tisztít, ez a fájdalom most üdvös. Aztán majd később ez a fájdalom is szépen fog múlogatni, és a sötét éjszaka, amikor sokkal nagyobbakat változtat rajtunk, akkor majd ugye kijönnek azok a csodálatos harmóniák, hogy nem is vagyok szellemileg gőgös, de nem is marcangolom magam azért, mert Istennek nem tudok szolgálni. Hanem eljön majd az egészséges középút, amikor tudom, hogy annyi vagyok, amennyi, olyan képességeim vannak, amilyenek, és ezzel szolgálom az Isten, mert többet úgyse tudok tenni. Ez majd jön. Ez egy későbbi gyümölcs. De ennél a pontnál még a fájdalom van. Istenem, rád gondolok, és úgy érzem, nem tudok én neked szolgálni. De ez, mondom, egy egészséges és tisztító jellegű fájdalom. És egy gyönyörű előrelépés a lelki élet útján. Nem vagyok jobb senkinél. Nem én vagyok a világ közepe. Nem én vagyok a mindentudó, nem én vagyok a legszentebb, a legjobb. Törékeny és gyenge ember vagyok. És ez, testvéreim, szerintem a megtérésünk egyik első pillanata. Az üdvösségünk egyik első pillanata. Ez az élmény. De mi itt még a különbség? Keresztül Szent János mit emelt itt ki? Az, hogy a sötét éjszakára, tehát az jellemző, az illető kedvét veszti. Az öröme átalakul, és így lecsökken, lehangolódik az istenes és a világias dolgok kapcsán egyaránt. Ott van benne ez a fájdalmas érzés, ha Istenre gondol, de még hallottunk egy következő kritériumot is, egyébként valahol még, ha belegondolunk, itt is lehetne a depresszió. Mert a depressziós is mondhatja meg, semmihez nincs kedvem, és persze, hogy nem vagyok szent. És nem tudok Istennek szolgálni, és fájdalmas érzés, persze. Még ez is tartozhat a szűk értelemben vett depresszió körébe, de János atya mond egy következő dolgot, azt mondja, hogy a lélek egyébként tele van tett erővel, akarat erővel, és mit csinál? Mindazok ellen, mindazon érzések ellenére, amik benne dúlnak, teszi a dolgát. Csinálja a feladatát. Ellátja a kötelességét. Na ez az. Ez az egyik legfőbb különbség, hogy az illető, bár átéli ezt a belső harcot, átéli ezt a kedvetlenséget, átéli ezt a fájdalmat, de egyébként teszi a dolgát. Végzi az állapotbeli kötelességét. Bár átmegy egy ilyen sötét érzelmi szakaszon, dúl belül ez a háború, de kívülről, az ő külső életében lehet nem annyi mosolygással, lehet nem annyi boldog repüléssel, de teszi a dolgát. Teszi azt, amit tennie kell. És tudjuk itt a nagy különbséget. Ha depresszióról, vagy több egyéb kiváltó okról van szó, akkor mi fordulhat elő? Ismerjük sajnos a jelenséget. Az illető magába fordul. Semmilyen kedve nincs a cselekvésre, nincs benne akaraterő, úgy szoktuk mondani ezt, hogy falnak fordul. Na igen. Tehát, hogyha erről van szó, hogy az illető már nem képes ellátni a hétköznapi feladatait és kötelességeit, hanem falnak fordul, bezárkózik és a csigaházába behúzódik, akkor nem biztos megint csak, hogy sötét éjszakáról beszélünk. És akkor ne vigasztaljuk az illetőt azzal, hogy te sötét éjszakában vagy, de majd kijössz belőle, nem ott, akkor lehet, hogy más segítségnyújtás irányba kellene nézni. Az, hogyha ő próbál kijönni ebből az állapotból, és keresi a segítséget, na abból lehet a fejlődés fájdalma. De önmagában az, hogy lehangolt vagyok, tudom, hogy nem vagyok szent, és falnak fordulok, ez nem sötét éjszaka. az betegség, ez depresszió. Legyetek, itt van a nagyon nagy különbség, hogy aki a sötét éjszakában van, a tisztulásnak ebben a folyamatában van, az bár átérje ezt a fájdalmat, lehangoltnak érzi magát, de teszi a dolgát. És mondom, lehet, hogy nem ugyanolyan motivációval, meg nem ugyanolyan, hát de jó, reggel van, menjünk dolgozni típusú érzéssel, hanem nehezebben, de teszi a dolgát. Teszi azt, amit kell. Na, ilyenkor lehet mondani, hogy van az életében olyan kritérium, ami miatt elmondhatjuk, hogy talán ő sokkal inkább a fejlődés fájdalmában, a sötét éjszakában van. Mielőtt keresztes Szent János a harmadik jelet említené, tesz itt egy kis exkurzust, egy kis kitérőt, annak kapcsán még mindig, hogy mi ez a bizonyos második jel. Hallgassuk meg, hogy mit mond itt. Ez szárazságnak az az oka, hogy Isten az érzéki résznek eddig juttatott jókat, az, és annak eddigi erőit szellemiekkel cseréli föl. Mivel pedig az érzéki rész és a természetes erő ezeknek befogadására képtelen, éhesen, szárazon és üresen marad. Az érzéki résznek ugyanis nem terjed ki a tehetsége arra, ami tisztán szellem, és így, midőn a szellemet kapja táplálékul, a test elkedvetlenedik, és elveszti erejét a munkára. Ellenben a szellemi rész, amely ugyanakkor magának való eleséget kap, sokkal erősebb, elevenebb és gondosabb lesz, mint volt annak előtte a tekintetben, hogy hű maradjon Istenhez. Mivel azonban ez a, most jön a kulcs szó, táplálék csere, reálnézve egészen új, nem érzi azonnal kezdetben a szellemi élvezetet és örömöt, hanem inkább szárazságban és kedvetlenségben szenved. Ugyanis az ínye hozzá volt szokva az ájtatos érzéki élvezetekhez. De jó, hogy együtt van az, hogy ájtatos és érzéki, ezt rajongok ezért. És így még most is azokon jár az esze, és mivel a szellemi ínye még nem alkalmazkodott és nem tisztult meg az ilyen magasztos finomságú íz számára, mindaddig, amíg ez a száraz és sötét éj fokozatosan elő nem készíti őt erre, nem tudja élvezni a szellemi jónak ízét. Nem találván tehát még többé azt az örömöt, amelynek élvezetéhez azelőtt oly könnyen szokott jutni, szárazság és kedvtelenség fogja el. Megint csak értelmezzük, amit most olvastunk. Tehát ez most már nem is annyira a tünetekről, hanem megint egy kicsit a sötét éjszaka mibenlétéről szól. És keresztes Szent János tehát azt mondja, hogy ennek az érzelmi sivárságnak az oka, hogy ő fogalmazott, ez a bizonyos táplálékcsere. Valami történik, valami kicserélődik az életemben. Egy régiből valami új lesz. És ezt már egyébként nagyon sokszor elmondtuk, hiszen a sötét éjszakának egyébként ez a lényege, hogy bennem a fejlődés azt jelenti, hogy egy régi dologból születik valami új, és közte van óhatatlanul a fájdalmas átmenet. És tudjuk, hogy ez mindig így működik. Tehát a táplálékcsere, amit itt keresztes Szent János leírt, ez mi? Az Istennel való kommunikáció átalakulása. A vele való kapcsolattartás megélésének a változása és átalakulása. És ezt is megéljük a sötét éjszakában, legfőképpen annak gyümölcseként, hogy eddig így kommunikáltam az Istennel, eddig így gondoltam rá, eddig ilyen képeim voltak őróla, eddig ilyen módon éltem a vele való kapcsolatot, de hoppá, ez az egész most kezd változni. Kezd átalakulni. És ez az átalakulás, a sötét éjszaka gyümölcseképpen az emberi személy számára szokatlan, mert új. Nem ezt szoktam meg évtizedeken keresztül, most valami változik, most Istennel újfajta módon vagyok kapcsolatban, de ezt még nem tudom egészen magamévá tenni, mert ezt még meg kell szokni, ezt még meg kell tanulni, és a kettő között ott van óhatatlanul a senki földje, a sivatag. És mondtuk, hogy ennél a pontnál van mindig az Egyiptomba való visszafordulás veszélye. Hogy én vissza akarok menni a régi megszokottba, mert az biztonságos, ez az új még olyan légies, még nem tesz engem ez egészen boldoggá, mert valami újdonságról van szó. És tudjuk nagyon jól, visszamehetünk a régi megszokottságokba. És minden hatalmunk megvan, hogy visszatérjünk, és Isten akkor tudjuk, keresztül Szent János mondja, nem is nagyon fog erőködni, hogy onnan bennünket kihozzon. Megpróbálta, édesgetett bennünket, kinyitotta az ajtókat, de megijedtünk, visszamentünk. És akkor itt jön be a motiváció, hogy ne ijedj meg attól, hogy most a senki földjén vagy. Ne ijedj meg attól, hogy egy átmeneti időszakot érzed, mert normális. Meg fogod szokni azt az újat. Az az Istennel való újfajta kommunikáció egyre megszokottabbá, egyre normálisabbá fog benned válni, csak most ez még új. És az újdonságnak ez a természetes velejárója, hogy még nem vagy benne komfortos. Beköltözöl egy új városba, nem csak új városba, hanem egy új városba, senkit és semmit ott nem ismersz, és akkor mi történik? Ismersz ott a te kis utcádat, meg egyetlen embert, persze, hogy nem komfortos még abban a városban lakni. Aztán fölfedezgetem. Bejárom a környéket, bejárom az utcákat, megismerem az embereket, és akkor majd szépen az a város komfortossá válik. De ne várjam el magamtól, hogy egy teljesen új közegben az első pillanatban én már komfortosan érzem magam. Föl kell ezt az egészet fedezni, de ez a fajta kényelmetlen érzés, ami az újdonságot természetesen kíséri, ne legyen ok arra, hogy visszatérjek. Visszamenjek az én kis Egyiptomomba. Keresztes Szent János itt akar bennünket motiválni. Tehát, mi ez a táplálékcsere megint csak? Az Istennel való kommunikáció átalakulása, a csak érzelmi alapú kapcsolatból megyünk a hit alapú kapcsolat felé. Ezt már említettem, amikor a szemlélődésről beszéltünk. Hogy a szemlélődés, ugye amit János ugye úgy mondta, hogy az elmélkedésből átmegyünk a szemlélődésbe, ez nem csak az ima módunk megváltozását jelenti, hanem az élet szemléletünk megváltozását. A gondolkodás módunk megváltozását, azaz a megtérést jelenti, hogy az elmélkedésből átmegyek a szemlélődésbe, az Isten visz át, fájdalmas sötét éjszakán keresztül, és ez egy szemléletet jelent. Hogy hogyan nézek Istenre, önmagamra, a másik emberre, a világra, és ez kezd megváltozni bennem. És mondom, ez az újfajta gondolkodásmód kezdetben rendkívül szokatlan, és még nem is érzem ennek az egész újnak a vigasztaló voltát. Majd később, ahogy majd ez a táplálékcsere folytatódik, és egyre jobban megszokom ezt az újat, úgy fogom majd annak a gyümölcseit is élvezni. Az érzelmi alapú kapcsolatból megyünk a hit alapú kapcsolat felé. Ez egy táplálékcsere, ahol, ugye tudjuk, az érzelmeink egyre relatívabbak. Az érzelmi alapú Isten kapcsolatból átlépni a hit alapú bennyit jelent, hogy a hit alapú Isten kapcsolatban már mindegy, hogy érzem magam, akkor is tudom, hogy Isten bennem van, és Isten szeret. Ugye ezt már mondtuk sokszor. Mert az érzelmi alapú, infantilis jellegű lelkéletben, ugye mondhattuk azt magunknak, hogy érzem az Isten szeretetét, tehát szeret. Nem érzem az Isten szeretetét, tehát nem szeret. Érzem az Isten jelenlétét, tehát jelen van. Nem érzem az Isten jelenlétét, tehát nincs jelen. Na ebből szabadulunk meg. És a hit alapú lelkélet ennyit jelent, hogy tudom, hiszem, a hitem által megvilágosított értelmemmel tudom, és valahol ott belül tapasztalom, nem biztos, hogy érzelmileg, de ott belül, ugye ezt mondtuk, hogy ez a szemlélődés, tudom, tapasztalom, hogy Isten szeret engem, és jelen van bennem, akár érezzem, akár ne érezzem. Akár pozitív, akár negatív érzelmeim legyenek. Na ez az a bizonyos táplálékcsere, ami kezdetben szokatlan. Vagy ugye megyünk, ahogy említettem, az elmélkedésből a szemlélődésbe, ami nem csupán imaformák változását jelenti, hanem azt, hogy az Istenről való elméleti tudásból megyek a belső tapasztalati tudásba. Hogy amivel tele van a fejem intellektuális, teológiai gondolatokkal Istenről, ami lehet önmagában helyes, és ezek mind kellhetnek, a szemlélődésben arról van szó, hogy ezeket, amiket én tudok információs szinten, most megtapasztalom ott belül. Hogy ez tényleg rám vonatkozólag igaz. Hogy Isten szeretete lehet a fejemben egy információ, mert biblikumból le kellett vizsgázni, és ott van János első levelében, hogy Isten a szeretet. És ezt vissza kellett mondani, hogy ötöst kapjak. Jó, itt maradhat a fejemben ez az információ, hogy Isten a szeretet. És a szemlélődés annyit jelent, hogy tapasztalom, belátom, hogy ez, hogy Isten a szeretet, ez rám is érvényes. Ez a szeretet, ez rám is konkrétan árad. És akkor ez az információ nem csak a fejemet, az agyamat éri el, hanem végre az érzelmeimet, a szívemet, a belső világomat is, és azt kezdi átalakítani. Ez a szemlélődésbe való átmenet. És ugye Jobb könyvéből azt a fantasztikus mondatot idéztük, hogy ugye Jobb könyvének a csúcspontja, hogy Istenem, eddig csak szóbeszédből ismertelek téged, de most már a szemeim látnak téged. Miután Jobb átment ezen a szörnyűséges krízisen, sötét éjszakán, testi-lelki poklon, ez lett az ő szenvedésének a gyümölcse. Legjobb példája arra, hogy mi történik a sötét éjszakában. Hogy Istenem, mielőtt szenvedtem, addig csak itt ismertelek téged. Információs szinten. Az volt a véleményem, hogy te vagy, és jártam templomba, csináltam a vallást. És most már ez átalakult, mert most már bensőleg ismerlek téged. Most már nem csak az a véleményem, hogy te vagy, és nem csak vallásgyakorló vagyok, hanem bensőleg látlak téged. És ezt a látást, ezt ugye tudjuk, hogy ez a közvetlen kapcsolatot jelenti. Nem csak itt ismerlek, nem csak információim vannak rólad, hanem személyesen egy benső tapasztalattal ismerlek. Na ez az átmenet, ez az az újdonság, amire János hogy azt mondja, hogy táplálék csere, és ez kezdetben szokatlan. Nem érezzük még ennek az erejét és gyümölcsét, hanem szépen lassan fogjuk azt megérezni. Ez az átmenet ezzel jár. Az átmenet ilyen. Már nem a megszokott módon vagyok Istennel, de még nem is az új módon. Na ez az a bizonyos senki földje. Hogy már kijöttem Egyiptomból, már nem a megszokott kapcsolattartási mód van Istennel, de még az újdonság sincs meg. Még az újnak az erejét, a gyümölcsét sem érzem, hanem a kettő között vagyok. Az átmeneti időben, a sivatagban, amiben mit kell csinálnom? Menni kell előre, és nem visszafordulni. Végszóként tudjuk, hogy ez a fajta táplálékcsere és átalakulás jelen van bármilyen más típusú, mély, emberi szeretet kapcsolatban is. Tudjuk nagyon jól, hogy két egymás szerető személy között is lejátszódik. Pontosan ugyanez a táplálékcsere. Ugye ezt a múltkor mondtuk, amikor a rózsaszín szerelem elmúlik, az a nagy szimbiózisra irányuló, tökéletes egységre irányuló vágyunk szertefoszlik, mert kiderül, hogy az csak Istennel élhető meg, de innentől kezdve ez nem az emberi kapcsolat felbomlását jelenti, hanem azt a még nagyobb boldogságot és azt a még nagyobb működő képességet, amivel az a kapcsolat működhet, amikor ezt megtapasztalom, és emiatt ott is van egy ilyen táplálékcsere. A mély emberi szeretett kapcsolatokban is van ez az átalakulási folyamat, hogy a másikkal való kapcsolatom mélyül, változik a kommunikáció, változik a kapcsolattartás módja, és ezek mindig ilyen senki földjéken, kietlen vidékeken, sivatagokon, éjszakákon keresztül valósul meg. Csak tudjátok mi a baj? Hogy nem vagyunk megtanítva arra, hogy ez normális. És megijedünk. És krízisbe kerülünk. Mit csinálok rosszul? Mi a baj? Persze, hogy vannak esetek, amikor mondtuk, valami azért fáj, mert valamit rosszul csináltam. De nem mindig erről van szó. Meg kell különböztetnünk. Lehet az Istennel való kapcsolatomban és az embertárssal való kapcsolatomban megélt nehézség, most éppen a táplálék csere, a kommunikáció mélyülése, a szeretet mélyülése, valami fajta változás, és nincs semmi baj, ez teljesen normális, csak hagyni kéne magam, és menni benne előre. Hát akkor már ennyit, folytatjuk legközelebb. Köszönöm szépen!